Kedves hallgatóink! A következő percekben Erdő Péter bíboros atya és Lukovics Milán atya beszélgetését hallhatják, az előző évre visszatekintve és a színódusra készülve.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, én Lukovics Milán vagyok, és Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az eukarisztikus kongresszusról, annak megítéléséről, visszhangjáról, illetve a jövőbeli hatásairól. Hát mindnyájunk számára azt gondolom, hogy egyedülálló élmény volt az eukarisztikus kongresszus, hogy milyennek a történelmi jelentősége, ami számunkra az előzőt is, akik részt vettek évtizedeken keresztül, abból éltek és emlegették, biztos, aki most ezen részt vett, emlegetni fogja élete végéig, de hát mi adja ennek a egyedülálló vagy történelmi jelentőségét?
Úgy tűnik, hogy az isteni gondviselés bátorítani akart minket, meg akart minket erősíteni, mint magyarságot, mint budapesti katolikus közösséget, de azt hiszem, hogy mint világegyházat is, ezzel a nagy eseménnyel. Hogy pontosan miben és miért és hogyan, hát ezt majd az idő távlatában lehet jobban felmérni. De az biztos, hogy ránk fért már a megerősítés, meg a biztatás. Nem is gondoltuk az elején, amikor elvállaltuk a feladatot, hogy például járvány lesz, méghozzá világjárvány, hogy emiatt halasztani kell a kongresszust, hogy az emberek majdnem ilyen depressziós hangulatba kerülnek, azt mondják, nem érdemes, úgyse lesz ebből semmi, vagy ha lesz, akkor legfeljebb ilyen videókongresszus lesz, nem pedig valóságos. És megadta a gondviselés, hogy gyönyörű, szép napsütésben, szép őszi hetet élhettünk át, olyan szentmisékkel, olyan körmenettel, ami azt hiszem, hogy méltó volt az 1938-as eseményhöz. Ráadásul, amit az elején szintén nem mertünk remélni, hogy a záró misét maga a pápa mondta. Ez is egy különleges ajándék volt, hiszen többször meghívtuk már Benedek pápát is, Ferenc pápát is Magyarországra, de sose tudott eljönni. Most viszont ez lehetségesé vált. Aztán a vízhang. Hát ugye mindjárt aznap este, már a körmenetnek az estéjén, aztán a pápai mise után jöttek hozzám az e-mailek, jöttek a különböző üzenetek, aztán a levelek is, mindegyik az elragadtatás hangján beszélt róla. És visszanézve a képeket a YouTube-on például, meghallgatva azt, hogy mi is történt, magam is rácsodálkoztam, mint annak idején Elizeus próféta, hogy mit tettél velem. Minek voltunk, mi az eszközei? És persze volt itt sok művészi produkció, sok összeszedett imádság, sok emberi szervezőkészség, költségek, ráfordítás, fáradozás. De a végére nem csak egy tömegpszichológiai hatást éltünk át, az is van néha egy nagy futballmérkőzésen vagy más eseményen, ha tömeg összegyűlik, de itt nem csak ez volt, hanem azt érezte az ember, hogy ez is megvalósul, de utána az egész lépett még egy szintet fölfelé. Ezt néha nagyon emelkedett esetekben lehetett érezni. Például II. János Pál pápának bizonyos jelenlétei alkalmával, vagy akár a temetésén, amikor az egész világon végigfutott egy emelkedett érzés. Tehát ilyenkor azt lehet mondani, hogy talán megérezzük mégiscsak a Szentléleknek a jelenlétét és a működését. Na most az eukarisztikus kongresszus keretében, az oltári szentség nyomában, vagy az oltári szentség körül járva Budapestnek az útjait, és azt látva, hogy aki az előbb még csak bámészkodónak tűnt ott az út szélén, az letérdel, amikor odaérünk. Vagy azt látva a képernyőkön, hogy itt előre, ameddig a szemem ellát, ugyan gyertyás emberek vonulnak, de visszafelé is egészen a Kossuth térig, ugyancsak teljes szélességében az út imádkozó emberekkel van tele. Hát ezek nagyszerű élmények voltak, és az egészen átömlő szelídség vagy imádságos hangulat olyan dallamokkal, olyan szövegekkel, ami nem volt korszerűtlen, tehát nem az volt az ember érzése, hogy valami régi dolgot megismétlünk egy nosztalgia show keretében, vagy valamilyen folklór bemutatón veszünk részt, hanem őszintén a mi szívünkből jött ez, és különböző nyelveken, különböző stílusokban is, de szívből jött. Aztán láttuk azt, hogy külföldi lapvélemények egy-két nap után, azt mondja az egyik angol nyelvű, hogy és Budapesten csodák csodájára nem vidékiekből álló folklór rendezvény volt, hanem egy fiatal urbánus hívő közösség vonult fel és mutatta be a maga hitét. Hát én nem tudom, nyilván minden generáció volt, jöttek vidékről is, messziről is, közelről is, de mégiscsak ez az összbenyomás úgy látszik, hogy a külföldi szemlélőt meglepte. Hát akkor azért mégiscsak volt valami. Vagy ilyen meglepetések, mint a családi nap, ugye a Margit-szigeten. Katolikus társadalmi napok rendezvény, és egy csomó egyéb. Megtelt a sziget. Reméltük, hogy szép lesz, reméltük, hogy sokan elmennek, de tartottunk is tőle, hogy elfáradnak. Hogy a délutáni misére, vagy a körmenetre már nem jönnek át, pláne kisgyerekekkel. És aztán kimondhatatlan örömmel láttuk azt, hogy ott vannak. Odaértek. Mire a körmenet elindult, a legtöbben ott voltak. Még gyerekkocsiba is tolták a kicsiket. Szóval nagyszerű élmény volt az egész. A pápai misének a hangulata is olyan megragadó volt, hogy maga a Szentatya később többször is reflektált rá, hogy itt Európa lelkével találkozott, azt mondja, vagy ami ennek Európát az alapító atyák, ugye az európai közösség akkor még alapító atyái megálmodták, olyat érzett meg Budapesten. Tehát ezek mind érdekes szempontok voltak a család szeretetét. Az, hogy egy megint csak családokból álló minden korosztályt képviselő nagyszámú hívő közösség volt a téren, nem tömeg, nem egy szervezett publikum, hanem egy nagyszámú hívő közösség, aki derűsen és szeretettel fogadta Péter utódát, Ferenc pápát. De most ő ezt a szeretetet megérezte, próbálta viszonozni a gesztusokkal, ahogyan a pápa mobilon körbejárt például. De ugyanakkor az is figyelemre méltó volt, hogy nem szervezett, hangos beszélőkkel előre kiabált ütemes éjjelzés volt, meg nem voltak különböző transzparensek, amelyek egymásnak ellentmondtak volna, vagy diszonánsok lettek volna, hanem tényleg szívből jövő ünneplésben lehetett részünk. Tehát ezek mind azt hiszem, hogy még ő benne is komoly nyomot hagytak. Hát aztán fontos volt persze az egész hét, fontos volt az, hogy a Hung Expo-n, a rendezvényen az egyháznak nagyon sok irányzata, nagyon sok közössége, nagyon sok földrajzi régió, nagyon sok korosztály hangot kapott. Itt kelet és nyugat találkozása egészen egyedülálló módon valósult meg. Ez megint a mi földrajzi helyzetünkből következik. Erre a Fülöp-szigeteken vagy másutt távol óceániában alig ha lett volna lehetőség. De Budapesten erre vagyunk predesztinálva. Ennek a nagyszerűségével és a terhével együtt. Nagyon fontos volt azt hiszem a ökumenikus vonatkozás abban az értelemben is, hogy már a teológiai előkészítésben, már a konferenciákon is egy szimpatikus, kiegyensúlyozott, szeretetteljes hangon, de vállalva mindenkinek a saját meggyőződését hangzottak el az előadások. Tehát ez valóban a szeretetnek az ökumenizmusa volt. Aztán fontos volt az is, hogy a művészetnek olyan sok ága bekapcsolódott. Tehát itt volt Ars Sacra fesztivál közben. Azután nagyon sok kiállítás volt, képzőművészeti alkotások születtek. Hát maga a monstrancia is, vagy a miseruha készlet. A pápai mise után annak az apáca, ennek a főnöknője, aki készítette és tervezte ezeket a ruhákat, Olaszországból telefonált nekem, hogy egy csomó rendelést kapott, hogy ugyanolyan miseruhákat akarnak venni. Azt mondja, csinálhat, megengedjük? Megengedtük. Mert ugye a tervet is mi rendeltük meg, tehát valamiféle jogunk volt ehhez, de hát persze, hát hadd lássák mások is, mert azért az emblémának a emléke, vagy a finom érzékeltetése ott van a műseruhán, de nem tolakodó, nem olyan, hogy csak egyszer lehet használni. Úgyhogy ez is érdekes volt, hogy érdeklődést és sikert aratott ez az iparművészeti vonal. Aztán fontosak voltak a zenei programok. Maga az, hogy Csapszon Ferenc, mint az egésznek a koordinátora, egy olyan harmóniába fogta össze a különböző stílusokat, különböző ének és zenekarokat, hogy ez egymást inkább erősítette. Máskor a stílusok késhegyre menő vitákat folytatnak egymással, hogy a tiéd az nem is igazán katolikus, csak az enyém a hiteles. De most nem, most ezek kiegészítették egymást, és született Roma mise, született Budapest mise, készült egy külön kantáta, amit Dorogon mutattak be, rendkívül modern, nyilván akinek az ízlése hagyományosabb, annak talán nem is tetszik annyira, viszont hitelesen korszerű zene. Tehát, hogy még az eukarisztikus kongresszus ilyet is tudott ihletni. Ez figyelemre méltó. Aztán fontos dolog volt az is, hogy azok, akik ebben részt vettek, mondjuk önkéntesek, azoknak a számára képzések voltak, és ahogy részt vettek benne, abból azt éreztük, hogy nekik is lelki élmény. Tehát nem egyszerűen adtak az életükből egy pár napot, hanem bekapcsolódtak. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy sok ilyen részletet lehetne sorolni, ami mind azt mutatja, hogy ennek szükségképpen a szívünkben már is ott van az utóélete. De hát készültek tárgyi emlékek, készültek érmek, kitűzők, mint a 38-as alkalommal, különböző emléktárgyak, és hát az albumok, ugye a nagy album az december 10-én kerül bemutatásra, abban szövegek, képek lesznek olyan nagy méretű, mint a 38-as, de egy kis album ma jelent meg. Ugye a Magyar Kurier és az Újember kiadó jó voltából, szép képekkel szintén, úgyhogy ez is fontos, hogy legyen mire visszaemlékezni vizuálisan, de van egy óriási különbség. Az, hogy a mai kongresszus az minden egyes eseményt rögzített elektronikusan, tehát a YouTube-on rajta van. Ráadásul a tolmácsolással együtt. Tehát ötféle nyelv közül lehet kiválasztani a szöveget. Na most javasoltam már is a plébániáknak, de több helyen hallom, hogy akarták ezt eleve, hogy bizonyos előadókat különösen fontosnak, az ő számukra beszédesnek éreztek, és azoknak az előadását közösségleg újra hallgatva azt föl tudják dolgozni. Tehát plébániai megújulási programban konkrét, szövegszerű, eleven segítséget jelent. Például, ha már a jövőbe tekintünk.
Én is azt éreztem, hogy akik részt vettek benne, azok bevonódtak, az önkénteseink például. Hát szomorúak voltak a végén, hogy hát már is eltelt ez a hét, annyit készültek rá, és hát olyan jó volt, és hát hogy vége van. Mi a visszhang azok részéről, akik ezt így nem belülről élték át? Én ahogy így az utcán jártam, vagy kimentem a Széll Kálmán térre, végül is az ott járó emberek részéről ellenséges megnyilvánulást nem igazán tapasztaltam, de hát esetleg országos szinten, vagy sajtó szintjén mi volt a visszhang azok részéről, akik hát nem katolikusok, nem hívők?
Hát eleve az utcai misszióra én sem hallottam negatív megjegyzést. Először is azért, mert magas esztétikai színvonala volt. Tehát akár a zenei, akár az irodalmi vonatkozásban olyan, hogy azt világnézettől függetlenül szinte bárki szívesen megnézi, vagy meghallgatja. Aztán nem tolakodó. Tehát azt hiszem, hogy a katolicizmus az legszebb arcát mutatta ezekben a napokban, a nyitottságot, azt, hogy sokféle, befogadó, gazdag, esztétikus, és ugyanakkor rendkívül nagy tartalmi mélysége van, és vizuálisan is, vagy az ember érzékszervei számára beszédes módon is kínálja az Istennel való találkozás lehetőségét. Tehát nem csak elméletileg, nem csak absztrakt módon, és ez így együtt azt hiszem, hogy egy igen pozitív bemutatkozás volt. Aki távolabb áll, az is azt mondta, hogy na hát jó, hogy van ez is, vagy örülünk neki. Nem hiszem, hogy komoly ellenséges. Egy-két olyan föntartással, vagy fanyalgással lehetett találkozni, de azok olyan részletekre vonatkoztak, hogy alig érdemes kitérni rájuk, hogy nem tudom én, az egyik nap a Hung Expo-n a kivetítőn nem rögtön jelent meg, aminek kellett, hanem egy másik kockának a felirata volt látható 3 percig, és utána rendbe jött. Hát ilyesmik voltak esetleg, de ez sem gyakran. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon pozitív volt az egésznek a hangulata.
Ja, nagyon sokan megfordultak itt külföldről, meghívott előadók, vendégek, rengeteg külföldi püspök, akik hát nyilván sokat láttak már a világegyházban. Az ő részükről mi volt az, ami őket így megragadta, vagy egyáltalán mit mondtak, hogy élték meg ezt az egész budapesti hetüket?
Tehát sokan gratuláltak, sokan hálát adtak Istennek, és hát, hogy köszönetet mondtak, azt lehet mondani a szervezőknek, a Magyar Egyháznak. Az látszott, hogy tulajdonképpen itt egy enyhe szóval mondom, hogy barátság van köztünk, mindannyiunk közt, és ez talán több is, mint emberi barátság. Szóval, hogy ezt a fajta hitben való összetartozást, ezt erősebben meg lehetett élni. És nagyon jó az, hogy volt Afrika nap, hogy volt külön napja a Közel-Keletnek, hogy voltak olyan lehetőségek, amikor a saját tapasztalatáról minden régió, minden réteg tanúságot tehetett szociális témákban is. Amikor bemutatkozhatott például a T72, a 72 tanítvány mozgalom, amikor az egyes szakmai vagy hivatásbeli csoportok tudták megmutatni a katolikus azonosságukat, vagy hát ugye eleve nagy volt a sajtó érdeklődés, tehát itt 600 újságíró regisztrált a világnak rengeteg országából. Persze főként a pápai misére, de már előtte is. Tehát egy nagyon komoly előkészítése volt ennek, és komoly érdeklődés. Nem éreztünk igazán rossz indulatot. Jó, kétségtelen, hogy közben a világ sajtóban egy-egy kísérlet volt, hogy ezt is politikai szempontból értelmezze, de ez csak a pápa látogatásnak a tényére, meg a rövidségére vonatkozott. Azonban a konkrét megnyilvánulásokból, amit a Szent Atya mondott, ahogyan az egész lezajlott, ez nem nyert igazolást. Tehát egyáltalán nem azért volt röviden itt, mert nem szeret minket, sőt említette, hogy még szívesen visszajönne máskor is. Vagy megemlítette külön a csíksomlyói magyar misét, így nevezte. Ugye, tehát emlékezett, tudta, fontosnak tartotta. Én azt hiszem, hogy arra is ráérzett közben, és ez erős és új tapasztalat lehetett, hogy itt a katolikusok egymással nagyon mély, jó történelmi kapcsolatban vannak. Különösen a szlovák-magyar vonatkozásban volt ez érdekes. Tehát, hogy nem az alakult ki, hogy most akkor oda 3 napig, mert itt csak egy néhány órát tölt, akkor ez miért van, hanem örülünk neki, oda is hazamegyünk, mi is elmegyünk esetleg a sasvári búcsúba, mert miért nem mennénk, amikor a mi egyházmegyénk hívei is évszázadokon át oda jártak, meg amikor az a családokért való imádságnak egy különlegesen szép búcsújáró helye, hiszen éppen egy családi konfliktus van a kegyhely kiindulásánál, egy ilyen esemény. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezekben is, de a szlovák püspökök nyilatkozatai is nagyon korrektek voltak, tehát magyar szempontból is nagyon barátságosak, és azt hiszem, hogy vállaltuk azt a szolidaritást, ami köztünk kialakult. Vagy a Wyszyński bíboros boldogávatása például, ami pont akkor történt Varsóban, amikor a pápai mise Budapesten. Ennek dacára 12 lengyel püspök azért eljött hozzánk. Továbbá Hát mi a pápai Lajos püspök úr képviselt bennünket a varsói szertartáson is. Meg hát azért megemlítettük a pápai mise során is Wyszyński bíborost, és a lengyel csoport, aki itt volt közben, bizony kibontotta a nagy transzparenst, és megtapsolta nem csak a bíborosnak a nevét, hanem azt a közösséget, ami az emléke és a tanúságtétele körül közöttünk is kialakult. És a Szentatya ebbe partner volt, ő is megemlítette. Tehát azt hiszem, hogy ezek a dolgok így együtt járnak.
A kongresszust megelőzte egy 4+1 éves felkészülés. És ugyanakkor meg sok szó esik arról is, hogy ad egyfajta feladatot is a kongresszus. A pápa is a hősök terén kiemelte külön is a tanúságtételnek a feladatát. Tehát úgy adódik az a kérdés, hogy hogyan tovább, mi következik ebből, mit kell ezután tenni, azon túl, hogy valamiképpen a szép emlékre visszagondolunk, de hát biztos, hogy van arra vonatkozólag valami elgondolás a bíboros úrnak, terv, hogy hát kinek mit, hogyan folytatódik az az előkészület valami hasonló, nyilván más tartalommal, de hát valami hasonló intenzitással, ami megelőzte a kongresszust.
A plébániák újjáépítésének, újjászületésének a mozgalma az a kongresszusi előkészület során indult meg. Na most a Szentatya pedig a kongresszus után ugye összehívta a püspöki szinódust 2023-ra, de úgy, hogy már most, 21. októberében el kellett kezdeni az egyházmegyei szakaszt. Ezt október 17-én hirdettük meg, mi ebben az egyházmegyében, a Szent István Bazilikában, Szent Mise keretében. Ugye más egyházmegyék is meghirdették. Ennek az előkészítő szakasznak volt egy vezérkönyve, egy vádemékuma, amit a Szentszék küldött meg az egyes országokba, és ennek nyomán is kialakult az, hogy az egyes plébániáinkat hogyan kapcsoljuk bele ebbe a megbeszélésbe. Kérdéseket, témákat adtunk ki, fölkértük a plébániákat, hogy a képviselőtestülettel együtt vitassák, meg a többi híveknek is alkalmat adtunk, akár úgy, hogy egyházmegyei körlevél vagy hirdetmény formájában közöltük velük, hogy van ilyen lehetőség. Természetesen nem azt mondtuk, hogy én az interneten bárki bármit mond, akkor mi azt a egyház hitének a bizonyságaként fogadjuk el, mert tudjuk, hogy nem csak hívők, nem csak jóindulatú emberek adhatnak ott véleményeket, meg tippeket, meg aztán egy ember nem csak egyszer, hanem akárhányszor hallathatja a hangját, tehát abból az egyház hitének a képe nem rajzolódik ki reálisan, de persze azért nem zártuk ki ezeket az eszközöket sem. Tehát ez megy előre. Nálunk ez úgy történik, hogy plébániai szinten, de esperesi koronákon is, de a papírekollekciókon és külön összehívtunk egy úgynevezett szinodális fórumot. Ezen az egyházközségi képviselőtestületek világi alelnökei meg az érintett plébánosok hivatalosak, és folytatjuk a újraépítve tematikát, tehát a plébániák közösségibb és missziósabb működésére vonatkozóan, hogy mit lehet a mi lehetőségeink és adottságaink közül a között ebből megvalósítani. És hát most Esztergomban lesz például egy ilyen találkozó, vigyázva azzal, hogy arra, hogy a járványügyi helyzetben most is azért megtartsuk az előírásokat, azt adtuk ki, hogy csak olyanok vegyenek részt, akik be vannak oltva. Tehát ha például van egy képviselőtestület, amelyikben többen nincsenek beoltva, akkor inkább küldjenek olyat, aki már fölvette az oltást, hogy ezzel ne legyen gond. A papság körében nincs már probléma ezzel, tehát a mi egyházmegyénkben, hogy mondjam, teljes az átoltottság gyakorlatilag a papok közt, tehát nagyon felelős módon viszonyultak ehhez az atyák. És azt hiszem, hogy most ez a megbeszélés megint csak még néhány ígéretes hónapot tud bevezetni, mert majd csak tavasszal kell az eredményeket egyházmegyei szinten összesíteni és megküldeni a püspökkari titkárságra. Úgyhogy ez is egyfajta tanácskozás, de Maga a Szentatya is azt mondja, etimologizálja a szót, hogy szinodosz meg szinodalitás, hogy együtt menni. Hát az eukarisztikus körmeneten ott együtt mentünk. Hát ne csak elméletileg, vagy elvontan képzeljük ezt el, hanem gyakorlatban is. Hát van olyan, hogy együtt megyünk.
Tehát véget ért a kongresszus, és kezdődik a szinódusi folyamat. Nyilván egészen más jellegű események ezek az egyház életében. Azt sem tudtuk nagyon előre modellezni, hogy milyen lesz a kongresszus. De vajon a szinódustól, vagy ettől a folyamattól, esetleg egy ilyen nagyobb bekapcsolódási lehetőségtől tulajdonképpen mit várunk, vagy mi lesz ennek a tapasztalata, vagy mennyire látható, modellezhető ez előre, vagy mit tegyen most egy egyszerű hívő ember, aki hall erről, hallja ezt a kicsit idegen szót, hogy szinódus, nyilván ismerjük azért persze, mert vannak szinódusok, de most itt azt a lehetőséget hallja, hogy hát valamiképpen ebbe ő is belekapcsolódhat, akkor mit vár tőle akár Ferenc pápa, akár maga az egyház?
Hát a plébániáknak emberi szempontból is erőteljesebben közösségi jellegűekké kell válniuk, azért, mert a plébániai közösség a misszió alanya alapvetően, tehát nem csak a misszionáriusok vagy külföldi szerzetesek, hanem maga az egész plébániai közösség. Igen ám, de hogy tudja ezt teljesíteni? Hát elsősorban úgy, hogyha vannak olyan kisebb csoportok, amelyek a hitüket és a napi keresztény életüknek a problémáit egymást támogatva élik meg. Na most ebben a tekintetben például a családközösségek, de más csoportok is, tehát legyen az egy karitás csoport, legyen az egy lelkiségi mozgalom köré gyűlt csoport, ezt a küldetést hordozzák. Amikor arról beszélünk, hogy a házassági fölkészítésben a keresztény család és házasság eszményét jobban át kell adni, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy térjünk ki rá, amikor mondjuk egy papa jegyes oktatást tartja, hanem eleve vonjunk be olyan házaspárokat is, akik erről már személyes tapasztalatból tudnak beszélni, másrészt akik tagjai valamilyen családközösségnek, hogy az új házasok abban később esetleg részt vehessenek. Tehát egy baráti társaságba való meghívást is jelentsen, ha valaki mondjuk egyházi házasságot köt. Tehát például ez egy útja, vagy a hitoktatással kapcsolatban nagyon sok minden van, ahol a közösségi vonatkozásnak meg kell lennie, mert nem csak egy tanórából áll az, hogy bevezetést kapunk a hitbe.
De sokszor ismétlődik itt az a kifejezés, hogy közösség, és hát nekem személy szerint egy kicsit az a benyomásom, hogy ugye a rendszerváltozás előtt mindenfajta közösségi tevékenység erős kontroll, vagy hát inkább presszió alatt volt. Aztán a rendszerváltozás után hát tulajdonképpen örömmel kapcsolódtunk bele bármilyen egyházi jellegű közösségbe, de hát, hogy valahogy mára már az emberek hozzáállása azért megint egy kicsit változik. Tehát, hogy nagyon nehezen adjuk az időnket, nagyon elfoglaltak vagyunk, a közösségi életünk áttevődik az internetnek a különböző fórumaira, de hát ugyanakkor pedig mégiscsak tényleg olyan közösségeket kéne létrehozni, amelyek megszólító erővel bírnak, hogy vajon az embereknek lesz-e idejük, kedvük valamiképpen a közösség oltárán több időt áldozni, vagy igen, mi lesz ennek a szinodiális folyamatnak így a konkrét lecsapódása?
Szóval áldozat nélkül nincs boldogság. Itt a földi életben sem. És ezt a családban, az egyházi közösségben, de akár egy munkahelyi közösségben is, mondjuk egy adhok esetben, mint amilyen volt a eukarisztikus kongresszus előkészítése, ezt meg lehetett élni. Tehát aki eleve semmilyen kellemetlenséget nem hajlandó vállalni, annak öröme sem lesz benne. De ehhez cél kell. Tehát cél nélkül nyilván nem vállal az ember áldozatot se. Mik ezek a célok? Hát itt jön be a keresztény hitünk, tehát eleve a Krisztus által adott kép az emberről. Ki az ember? Alapvető kérdés. Ember és Isten viszonya. Emberek viszonya egymáshoz, ennek fényében. Mi az ember célja? Na most, ha ezek világosak, ha ezek a hitben meggyőzően megragadtak valakit, akkor onnantól kezdve nagyon sok minden értelmet kap, és érdemessé válik. Tehát az igazi, akár egy nagy keresztény család, akár egy papi életben, vagy egy szerzetes életben, az látszik, hogy aki a rendszeres nehézséget, vagy erőfeszítést vállalja, az lesz egyrészt boldogabb az élet körülményei között a hivatásában, másrészt az lesz példakép a többinek. Tehát, mert mit közvetít? Azt közvetíti, hogy az egésznek van értelme. Azaz tanúságot tesz. Arról, ami a legfontosabb. Úgyhogy ez nem öncélú dolog. Egyébként még egy művésznél is így van ez. Tehát gondoljuk meg, hogy a műalkotás az is egy csomó kilódás révén születik meg, tehát az igazi művész az sokat dolgozik, sokat szenved azzal, hogy létrehozza ezt az alkotást. És aki ezt, hogy mondjam, utána látja, élvezi, az azt mondja, te megérte. Szóval, és amiről mi beszélünk, ez ugyanez, csak talán még nagyobb perspektívában, mert nem csak a Földön akarunk létrehozni egy szép alkotást, hanem örökértéket. Tehát amikor a katolikus szülőkről azt mondták régen, és jól mondták, hogy hát ugye azzal, hogy gyereket vállalnak, új polgárokat hívnak meg a mennyország számára. Tehát, hogy az a gyerek, aki születik a családban, annak örök boldogságra szóló hivatása van. Tehát nem egyszerűen az, hogy kedves, meg okos, meg esetleg még az életben karriert is csinál. Persze, ez is mind nagyon jó, de az örök boldogságra hivatott. Tehát az egyszerre több, mint amit a szülők adhatnak, ugyanakkor tőlük függ. Szóval azt hiszem, hogy a cél képzete az bennünket fontossá tesz magunk előtt és egymás számára, és akkor viszont érdemes venni a fáradtságot, például a hívő közösségi élethöz, vagy akár az egyházi életbe való komolyabb bekapcsolódáshoz.
Nem biztos, hogy ilyen emelkedetten meg tudom fogalmazni, de valahogy a kongresszus kapcsán is az lehetett az egyik nagy élményünk, hogy él az egyházunk. Tehát, hogy akkor ennek a szinódusnak mindig nekem egy kicsit az a félelmem, hogy esetleg születik egy újabb dokumentum, amit aztán vagy elolvasnak, vagy nem emberek. Tehát, hogy akkor inkább abban bízhatunk, hogy valamiképpen így magával sodor bennünket, vagy beleállhatunk, és hát ahogy ennek a kongresszusnak az előkészülete is azért úgy egyre nagyobb mélységében így átjárta az egyháznak az életét, vagy magával sodort embereket. Tehát, hogy valahogy így módot ad arra, hogy hát belekapcsolódjunk, vagy akár mozgatói legyünk hát az egyház élő vérkeringésének.
Igen, és azt hiszem, hogy még a szinódus záróokmányától függetlenül is, ha a plébániákon jó szellemben elkezdődik ez a munka, akkor a plébániai közösségek életében akkor is tartós eredményt jelent, hogyha nem mindenki olvassa majd végig a születendő szinódusi záróokmányt mondjuk. Tehát ennek egy ösztönzője a Szent Atya útmutatása, de rajtunk a sor, vagy ha tetszik a Szentlélek, és mi kell, hogy jónak lássuk majd azt, ami történik, ahogy az apostolok cselekedeteiben van a Jeruzsálemi Egyház kapcsán.
Hiboros úr, köszönöm szépen. Én úgy érzem, nagyon tartalmas beszélgetést, remélem, hogy a hallgatóink is hasonló figyelemmel követik. Kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Lukovics Milán atya és Erdő Péter bíboros atya beszélgetését hallhatták az előző évre visszatekintve és a szinódusra készülve.